A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung-Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
Kifejezetten explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozásom, mint a későbbiek. Később egy-egy részproblémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdése a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéjé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hát fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat. Tehát, hogy mindig valami negatív kontextusba helyezzük, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban, megpróbálja a hatalmába keríteni a hatalmat, ami nem olyan lehetséges. Itt nagyon jellemző és nagyon pontos, és mutatja, hogy mire tisztában van a vállalkozásának a kivitelezhetetlenségével. Az előző utolsó mondata, amiben Niklas Luhmannra hivatkozva azt mondja, most itt idézem, a hatalmat tehát alapfokon olyannak fogjuk tekinteni, mint amely azon a körülményen alapul, hogy nem tudjuk pontosan voltak éppen miről van szó. Azért ez az alaphangja és a felütése a könyvnek. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel, ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog, mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Han, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, lesebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alapul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Uh-huh. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintén, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem. Nem tudom. Valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igazában, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén, attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról másoknak, más személyeknek.
Ő azt mondja, hogy a hatalom produktív, hogy valami produktív dologról van szó.
A hatalom szemantikája című fejezetben van erről szó, hogy a hatalom az a hatalom, amelyik nem pusztán kényszeren alapul, az azáltal terjeszti ki a saját énjét a másokra, a mások énjére, azáltal folytatódik másokban, hogy egy jelentés horizont, egy értelmezési horizontot hoz létre. Ilyen értelemben produktív, tehát létrehoz egy valóságot, mert a valóságot ugye mindig konstruáljuk, ezt megint nem szoktuk mindig tudni. Létrehoz egy olyan valóságot, amelyben az alávetettek számára természetes, hogy bizonyos dolgokat végrehajtsanak, elvégezzenek. Most ez a jelentés horizont, az értelmezési horizontnak a létrehozása, ez egy produktív dolog. Tehát tulajdonképpen a hatalom az, amit tulajdonképpen belegondolunk, az, hogy mit gondolunk a világról, mit gondolunk magunkról, az egy értelemhorizont függvénye. Az annak a függvénye, hogy mit tanultunk el, mivel kapcsolunk össze, ezek mind tanult dolgok, és ezeket egy hatalmi központ hozza bizonyos értelemben létre, vagy egy hatalom igényei hozzák létre, és jelentem mindig egy hatalom szférájában vagyunk, és az a szféra mindig produktív szféra, mert létrehozza a valóságunkat. Picit nehéz követni, elismerem, de az egész könyv tele van ilyen nehezen követhető, de szerintem érvényes gondolatokkal.
A hatalom kialakulása a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szó van a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy hely elfoglalásával függ össze. Ami azt is jelenti, hogy annak a megszabásával, hogy mi nem tartozik már a helyhez. Tehát a hatalom olyan értelemben lokalizál, hogy kizár. Most abban a pillanatban, amikor a hatalom helyhez kötött, akkor ennek a helynek nagyon nagy jelentősége van, mert a hatalom önközpontú és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebben a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja Hahn azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvont terek. Van például ugye a legkézenhetőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek. Helyek kellenek a piacon belül is, a piaci téren belül is, ahol össze lehet gyűjteni egy központba a dolgokat, és megképezni a hatalmat.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe a hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebben sikerül, vagy nem.
Mennyire gondolkodnak különbözően azok a filozófusok, akik megjelennek itt a könyvben, tehát Hegelt, Nietzsche-t, az előbb Luhmannt említette?
Hát nekem az az érdekes ebben, és annak a könyvében mindig ez nyűgöz le, hogy így mondjam, hogy egészen különböző irányokból induló gondolkodók gondolataiban felfedezi a közöset, vagy azt, hogy nagyon gyümölcsöző módon lehet egymásra vonatkoztatni őket, és több minden kiderül róluk akkor, hogyha összeveti őket, nagyon különböző irányból induló gondolkodókat. Nekem ebben a könyvben a legérdekesebb, meg kell mondanom, az volt, ahogy ez a hatalom etikája című fejezet, ahol elkezd küzdeni azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e etikus hatalom. És itt tulajdonképpen Foucault-nak van egy nagy kísérlete arra, hogy valamiképpen megalapozza a hatalom és etika kapcsolatát, de van Derrida-nak, és egy helyen nyilatkozik, hogy Derrida-ra, de Derrida-nak nagyon komoly kísérletei vannak ebben a vonatkozásban. De nekem az volt a megkapó és a nagyon érdekes, és annak az alapvető elfogadatlanságát mutatja egyébként, hogy nem hagyja magát befolyásolni még a filozófiai közvélekedéstől se, hogy a végén a könyvet Nietzsche-vel fejezi be, és Nietzsche-nél találja meg azt a túllépést a hatalom önközpontuságán, öngondoskodásán, amiről kimutatja, hogy Foucault-nál tulajdonképpen hát meglehetősen átgondolatlan gondolatmenettel alapul. Tehát nagyon érdekes dolgok derülnek így ki a filozófusokról. Hát Nietzsche-ről teljesen más képet kap az ember ebből a könyvben, mint ahogy ez akár a filozófiai köztudatban is él.
Van egy ilyen kérdés a hatalom metafizikája fejezetben, hogy miért vonzódik az ember a hatalomgyakorláshoz, és aztán azt írja, hogy Foucault szerint ez egy stratégiai játék. Tehát a játékot behozza, és aztán nem sokkal később arról van szó, hogy Nietzsche szerint viszont minden csak nem játék a hatalom.
Hát ez ugye ez, amit mondtam, hogy a Foucault megpróbálja etizálni a hatalmat, az annak a része Foucault-nál, hogy egy ilyen valóban a játék felé mozdul el, és azt mondja erre Hahn, és nyilván igaza is van, aztán nem is kell ott neki Nietzsche-re hivatkoznia, hogy a bizonytalanság tényezője benne van a hatalom játszmában is, mint a játékban, de a játéknak egész más a tétje. Tehát itt a tét nagyon erősen megkülönbözteti egymástól a hatalmat és a játékot. És ez a játékos hatalom elképzelés, ez nem igazán stimmel.
Az öngondoskodásra visszatérhetünk, hogy ez alatt mit kell érteni? Mert szerintem úgy a közbeszédben egészen más módon használjuk az öngondoskodás kifejezést.
Az öngondoskodás az egy ilyen fogalmi ellentétpár egyik részeként merül föl. Ez azt mondja, hogy ez is Nietzsche-re megy vissza eredetileg. Ugye az öngondoskodás és a mások iránti gond, amelyek azért zárják ki egymást, mert hogy az öngondoskodás az a hatalom birtoklóját jellemzi, a hatalom mindig önközpontú, mert a hatalom összegyűjt, hogy ugye Heidegger hasonlatával egy ilyen láncsahegybe gyűjt össze mindent a hatalom. Most ez az összegyűjtő jellege a hatalomnak, a centrális jellege, a központi jellege, középpont képző jellege, ez mindig az énen belül van, tehát az énre vonatkozik, ez az önközpontuság. A mások iránti gond pedig ezzel szemben nyilván az etikai követelmény lenne. Itt van egy nagyon érdekes gondolata, hogy az a fajta tulajdonképpen polgári elgondolás, hogy az egyént a saját érdeke vezeti arra, hogy mások iránt is gondot viselje, mások gondja is az ő gondja legyen, mert hogy magáról úgy tud gondoskodni, hogy a másokról is gondoskodik. Ez egy ilyen kör, amit nagyon kedvel a polgári filozófia, és ami hát azért nem elég. Ez a hatalom logikája. A hatalom logikája az, hogy az én a másikban folytatódik. Azzal, hogy a másikat ráveszi az akarata végrehajtására és elsajátítására, azonképpen a másikat a saját énem folytatásává teszem. Az én kontinuumának a kiterjesztéséről van szó. Ez az önközpontuság, és ezért nem fér össze a hatalom logikája a mások iránti gonddal. Tehát ki kell lépni a hatalom logikájából, végülis nincsenek ez a tanulsága.
Azért az ember a hatalomról általában alattvalóként gondolkodik, hogy a hatalom kiszolgáltatottjai vagyunk, tulajdonképpen nem sok mindent tehetünk, mondhatjuk a véleményünket, de maximum nem érvényes. De hát egészen más összefüggéseket mutat már a könyv elején ezzel kapcsolatban.
Igen, hát ez, amit most mondott, ez a közvetítésben szegény hatalomra vonatkozik, amelyik elsősorban kényszerrel érvényesül, amiben az alávetettek nem sajátítják el a hatalmat birtoklónak a szempontjait. hát nem is sokáig állnak fel a kormányok, buknak egymás után a különböző irányzatok. Nyugat-Európában a demokráciák azok több száz éve stabilak, tehát ezek nagy különbségek. Most valamiféle hatalom mindenhol van. Mindenkit fogónak van igaza, aki az egész társadalom szövetében mindenhol megtalálja a hatalom működését. Eleve ugye a legnyilvánvalóbb az, hogy a modern társadalmakban szórodik a hatalom, és bizonyos szinten mindenki hatalmat gyakorol, mindenki részese a hatalom gyakorlásnak. Különböző hatalmak előterében van benne, és befolyásolja a döntéshozókat, és ezáltal a hatalom részesévé válik. És a modern társadalmakra ez jellemző, hogy valamilyen szinten mindenki hatalmat gyakorol. Tehát ez a szabadságnak és a hatalomnak, a hatalom birtoklásának és a hatalomnak való alávetettségnek nem egy ilyen fekete-fehér, világosan szétválasztható a viszonya, hanem ez egy dialektikus viszony, amiben egymásban vannak épülve ezek. Tehát aki alatt való, az alapvetett, az egyben gyakorolja és hatalmat. Aki hatalmat gyakorol, az egyben alávetett, és abban az értelemben, hogy a döntései és az akarata is függ a neki alávetettek akaratától.
Azt mondja, hogy akkor lehet erős egy hatalom, hogyha az alávetettek ugyanazt gondolják, mint a hatalom birtoklója? Tehát, hogy magukévá teszik azokat az elképzeléseket, vagy
igen,
azokat a gondolatokat?
Amikor nem kényszer, amikor nem kényszerből, hanem szabadon döntenek úgy, hogy azt tartják végre. Tehát igen.
Eszembe jutott, hogy az előző könyvében már ír a háborúkról Hán és a teljesen fölösleges, értelmetlen öldöklésről, és itt azért természetesen szóba került, tehát amikor nincs kommunikáció, amikor egyszerűen csak erőszakos egy hatalom. Ugye erről ír külön.
Ha nincs közvetítés, akkor rá kell kényszeríteni az alávetetteket arra, hogy az ő akaratának megfelelően. Hatalomnak mindig az a cél, hogy az akaratát kiterjessze másokra. Csak van, amikor ezt a közvetítésen keresztül tudja megoldani, és szabad alanyokat tud rávenni arra, hogy az ő akaratát hajtsák végre. Ez az erős hatalom. És van a gyenge hatalom, amelyeknek nincsen a közvetítése, nem közvetlenül kényszeríteni kell az alávetetteket arra, hogy az ő akaratát hajtsák végre. Olyan alávetetteket, akik tulajdonképpen belülről ellenállnak neki, de közben nem tehetnek más, mint hogy engedelmeskednek a kényszernek. Ez a gyenge hatalom. Mert ez állandóan ott lapang benne az ellenállásnak és a lázadásnak a csirája, az indulata. És bármikor fölboríthatják le, lerázhatják magukról ezt a hatalmat, ezek az alávetettek.
És ilyenkor ez a fenyegetettség az, ami működik, tehát hogy folyamatosan fennáll a fenyegető légkör, hogy bármit tehet.
Igen, negatív szankciókat kell kilátásba helyezni, és azok a szankciók, azok, amik rákényszerítik a alávetetteket arra, hogy nem az ő akaratukat, hanem más akaratát végrehajtsák. Igen.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hanna könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összefelfogással keveredik vitába, kezdett vitatni, és nagyon eredményesen szápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggésének, és ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez. Mert a mi hozzáállásunk, az eredeti hozzáállásunk az olyan, mint a kamaszoké. Tehát egy ilyen lázadó, lázongó, de igazából nem szabad személynek a tipikus reakciója, hogy mi a hatalmat fölfogtuk, fölfogjuk itt Kelet-Európában. És a felnőtt hozzáállása az észreveszi azt, hogy a hatalom mennyire alkotóeleme, strukturális alkotóeleme a világunknak, és mennyire mások az igazi összefüggései, mint amit mi a pusztán a politikai hatalommal való állandó konfrontáció miatt hajlandók vagyunk felfogni.
Lehet, hogy furcsa kérdés, de megnyugtatóbb ez, hogyha próbáljuk így látni, ahogyha mutatja?
Hát nem tudom, megnyugtatóbb, de mindesetre, tehát egy felnőttebb álláspont, egy produktívabb álláspont. Ez nem pusztán egy szemlélődés kérdése, hanem a hisztériából kell kilábalni, leszokni. És a Hán nagyon jó pedagógus ehhez. Tehát Hánt érdemes olvasni, hogy az ember rájöjjön arra, hogy távolságot teremtsen a saját hisztérikus reakcióihoz.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.